frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az Egri tankerületi központ. Második alkalommal szervezik meg a Ha majd lesz festet Egerben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. 9 új teljesen elektromos gépjárművet adott át az Egri tankerületi központ azoknak az intézményeknek, amelyek sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével és pedagógiai szakszolgálati feladatokkal foglalkoznak. A beruházás a szakmai fejlesztés az Egri tankerületi központ speciális intézményeiben című projekt részeként valósult meg, több mint 216 millió forintos támogatásból, mondta el Ballagó Zoltán igazgató.
Ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. Tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét 4 köznevelési intézményünk, általunk fenntartott köznevelési intézményünk szakmai munkájának a fejlesztésére fordítottuk. A kollégánk továbbképzéseken vettek részt, szakmai workshopokat tartottak, illetve különböző eszközbeszerzésekre, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor. De talán a leglátványosabb attrakció természetesen ebben a projektben 9 darab elektromos gépjárműnek a beszerzése, ezt 121 millió forint értékben szereztük be, és a mai napon ünnepélyes keretek között fogjuk átadni az intézmények képviselőinek.
Itt ugye a beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de ugye az Egri tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű valójában?
Hát közvetlenül 4 intézményünk. A 3 egymink, az Egri Szalaparti egymi, az Egri Mlinkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat. De a 3 egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelési igényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az Egri tankerületi központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
Van, természetesen rendelkezésre áll
már
egy
gépjárműpark,
csak igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmaztuk, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelelően működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatállítás során saját gépjármű használattal, a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban, igen. Gyakorlatilag igen. Szakmunkára használják.
Abszolút, majd. Igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam, elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket a gépjárműveket.
Hornyecki Lászlóné az EGRI Szalaparti EGMI főigazgatója elmondta. Számukra óriási segítséget jelent az új autó, hiszen jelenleg egy több mint 20 éves gépjármű áll rendelkezésükre, amely már nem alkalmas a biztonságos napi munkavégzésre. Az intézmény gyógypedagógusai jelenleg 100-150 gyermek fejlesztését végzik vidéki iskolákban Heves vármegye északi részén.
Nagyon örülünk ennek a ajándéknak az életünkben, mert jelenleg egy 20 éves autónk van, ami már nem alkalmas arra, hogy az utazó gyógypedagógusaink is kijárjanak vele a külső településekre, az integráló intézményekbe, és így ezt az új autót a mindennapi szakmai fejlesztésekhez az utazó gyógypedagógusok nagy mennyiségben fogják tudni használni. Egy 100-150 gyerekhez járnak folyamatosan a mi intézményünkből a vidéki iskolákba, és így a fejlesztések zöggenőmentesebben fognak folyni. A EGRI tankerületi központhoz tartozó intézményeknek a Heves megyei északi részeken. A projektben vettünk részt továbbképzéseken, egyrészt ez feltétele is volt annak, hogy a teljes projekt megvalósulhasson. Nagy mennyiségben vettünk részt, 56 fő gyógypedagógusunk 14 fajta képzést végzett el, amiben nagyon sok fejlesztési területhez kaptak megerősítést, illetve új ismereteket, hogy a képzéseken elsajátított ismeretanyagot, megerősített ismeretanyagot, majd a fejlesztési terveknél és a folyamatos nevelő-oktató munkába tudják alkalmazni.
Az ünnepélyes átadón részt vett Balázsné Csuha Mária, a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója, aki elmondta. Közel 150 kolléga dolgozik az intézményben, és kb. A fele utazó pedagógus. Az ő munkájukat 6 gépjármű segíti majd.
Én úgy gondolom, hogy a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálat örül legjobban a mai napnak, és várta legjobban ezt a napot. Nagyon sok éve várunk arra, hogy a szolgálati autóparkunk megújuljon. Sok-sok ígéretet kaptunk az elmúlt években erre vonatkozóan. Most ez az RRF 1-2-4-es projekt adott lehetőséget új gépjárművek beszerzésére. Ezek közül 6-ot kap a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálat, és egyet-egyet az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. A mi ellátásunk kettős típusú, hogy így fogalmazzak. Ambuláns ellátást is folytatunk a járási tagintézményekbe, illetve a megyei feladatoknál is, és nagyon nagy arányban a szakemberek mennek a gyerekek helyébe, nagyobb részt az intézményeikbe, óvodákba, iskolákba, és látják el legfőképpen a logopédiai ellátást helyben, a nevelési tanácsadáson belül gyógypedagógiai fejlesztés, fejlesztőpedagógiai ellátást. Bizonyos esetekben utaznak a korai fejlesztéshez, családokhoz, illetve intézményekbe, bölcsödékbe is, ahol ilyen gyerekek vannak, akik ellátást igényelnek, illetve a pályaválasztási tanácsadás ellátási koncepcióját eleve úgy építettük föl, hogy dominánsan az intézményekbe, iskolákba mennek kollégák, tartják meg a pályaorientációs foglalkozásokat, egyéni tanácsadást is. Emellett nyilván, hogyha szülő igényli, hogy mélyebb, hosszabb, nagyobb problémát érez az iskolaválasztás kapcsán, akkor egyénileg is ambulánsan is kaphat ellátást, de az autók szerepe ilyen szempontból a gyerekek elérésében az nagyon nagy. Nagyon nagy nálunk. A szakszolgálat most 140 körüli pedagógus létszámmal dolgozik. A fele kollégánk utazik rendszeresen, akár minden nap, tehát a hét minden napján más településre. Évente körülbelül 20 000 gyereket látunk el. Tehát ez azért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon magas szám.
Idén második alkalommal szervezik meg Egerben a Ha majd lesz fesztet, melynek a civil közösségek háza ad otthont. A 10 napos rendezvény változatos tematikájú előadásokkal várja az érdeklődőket, kifejezetten gyerekeknek szánt produkciókkal is készülnek, sőt több programjuk is ingyenes lesz. A részletekről Pozsik Hunor, a Ha majd lesz színházi egyesület elnöke nyilatkozott.
A Ha majd lesz Fesznek a szervezői Ha majd lesz Színházi Egyesület, a Ha majd lesz Társulat. Mi 2022-ben alapultunk. A Nemesegy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban találkoztunk akkori gimnazistákként, onnan már elballagtunk, és már a professzionális társulatként működünk. Tavaly első nagy rendezvényünk volt a első Ha majd lesz Fest, amit idén másodjára is megrendezünk. Mi alapvetően egy baráti közösségből indultunk, szakmai csapattá, ami most már munkakapcsolat is a barátság mellett. Társulatunk jelenleg 15 főt számlál, mindannyian osztálytársak voltunk, és most is egy közösséget alkotunk. A társulat egyébként nagyon sok felől származik, van közöttünk győri, dunaújvárosi, az ország minden tájáról vagyunk. A Ha majd lesz Fest a civil közösségházának udvarán lesz megrendezve, tervek szerint kültéren, de esetlegesen beltérre be tudunk menekülni. A 10 nap alatt több mint 30 program várja az érdeklődőket, amiből minden napra jut egy ingyenes is, a több mint 10 ingyenes program is várja az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy nagyon sokrétű palettát tudtunk összehozni, hogy minden érdeklődő megtalálja számára, amit őt érdekli. Lesz itt dráma, vígjáték, gyerekelőadás, zenésest, irodalmi est, önálló est, mindenféle előadással készülünk. Lesz egy pódiumbeszélgetés a Gárdonyi Géza Színházzal együttműködve, itt Vas Judit fog vezetni, az Gárdonyi Géza Színház új vezetésével fogunk beszélgetni. Lesznek gyerekelőadások, nagyon hangsúlyos nekünk a gyerekprogramok. A gyerekelőadások mellett lesz egy gyereknap is, ami két napon fog megvalósulni. A gyerekelőadásokon Ludas Matyi és a Rátóti Csikó Tojás, emellett a gyereknapon több játékos drámafoglalkozással találkozhatnak a gyerekek. Lesz ott egy vezetett drámafoglalkozás, közösen alkotunk gyerekekkel mesét, ez drámapedagógusok fogják vezetni, de lesz például a gyereknap mellett, meg a gyerekprogramok mellett felnőtt programok is. Gondolok itt például klasszikusokat dolgoz fel a társulat, a Majd lesz Társulat, Örkény István Tóthék előadását dolgoztuk a Tótocskáim címen, vagy Kosztályin Dezső Édes Annáját is gondolhatok, vagy például vígjáték kedvelőknek, akkor ajánlom a Molnár Ferenc Játék a Kastélyban című előadását. Lesz egy ősbemutatónk is, Ha majd lesz társulatnak idén a második bemutatója lesz bemutatva, Katona Virág által írt Milyen könnyű a világ című drámája, ami itt lesz először bemutatva, ez egy ősbemutató, ez egy teljesen új produkció.
Regionális híreink végén az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A régió sportja.
Várhatóan idén is 10 000-nél többen neveznek a Balaton átúszásra. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. A második egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték meg Karcagon. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Várhatóan idén is 10 000-nél többen neveznek a Balaton átúszásra, közölték a legfontosabb részleteket az eseményről. A tervek szerint július 18-án tartják az idei átúszást, a végleges dátum ugyanakkor függ az időjárástól, az eseményt ugyanis csak biztonságos körülmények között rendezik meg. A nevezés elindult, az 5,2 kilométeres teljes táv mellett idén is lehetőség nyílik a fél táv leúszására, illetve szappal is áthúzhatják magukat a Balaton túlpartjára, ha vállalkozó kedvűek. Az átúszás díja a teljes táv esetén június 1-ig 20 000 forint, július 15-ig pedig 22 000 forint, féltávnál 16 és 18 000 forint az összeg, a szapposok szintén ezzel az árral számolhatnak. További részletek az esemény weboldalán érhetőek el. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csilla, a Polgár Judit módszer alkotója, fejlesztője kiemelte, ezzel a programmal a gyerekek a való élet kihívásaira is felkészülhetnek.
Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szólt figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk kritikusan. A bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az ének órákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
Jelenleg is van MB1-B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözik az intézményeket, akik ezt a support programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a hetedik, aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sok oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
A SAK, ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a SAK táblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára a SAK az beépült.
Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a Nyíregyházi Városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a SAK és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abban az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték meg május 7-én Karcagon. A 7. és 8. osztályosok körében meghirdetett verseny selejtezőjén 34 csapat indult. A döntő napján végül 16 együttes mérte össze erejét 4 helyszínen. Verej Zoltán iskola lelkész szervező sikeresnek értékelte a tornát.
Én gyerekkorom óta focizok, mert minden más sportot üztem, amióta eszemet tudom, a foci az mindig másik sportként ott volt, és 20 évig játszottam a katolikus papok válogatottjába, és tavaly már azért visszavonultam a válogatottól, és akkor hát gondoltam, hogy ez mindjárt jó dolog, mert nagyon sok pappal ismerkedtem, és mindenki tényleg nagyon szereti a focit, és hát nyilván a világ legismertebb és a legkedveltebb sportja, ezt kimondhatjuk, a foci, és azt mondom, hogy iskoláinkban ezzel nagyon sok mindent el lehet kezdeni, építkezni a sporton keresztül is, a kapcsolatépítésben, az önnevelésben.
Az ivatalosra forduló idő a fedett helyszínre terelte a délutáni mérkőzéseket. A döntő összecsapáson végül a tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola csapata 3-2-es győzelmet aratott a Jászberényi Nagy Boldogasszony Katolikus Általános Iskola alakulata ellen. A torna bronzérmesei a Tenki Szent Imrés fiúk lettek, negyedik helyet pedig a szögligeti Assisi Szent Ferenc iskola csapata szerezte meg. A torna fő bázisaként a Györfi István Katolikus Általános Iskola, illetve a szomszédságában lévő városi sportcsarnok szolgált. Kovács Miklós Istvánné, a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda főigazgatója felidízte a kezdeteket, elmondta, tavaly állt elő az iskola lelkésze a program ötletével, melyet örömmel támogattak.
Örömmel vettük, amikor Zoltán atya 3 évvel ide került a mi iskolánkba, és ő lett a lelki vezető, és megtudtuk, hogy ő egy nagyon sportos pap, kiválóan jeleskedik a fociban. Nem is váratott sokáig magára, így tavaly előjött az ötletével, hogy szervezzünk a mi segítségünkkel egyházmegyei labdarúgó tornát. Örömmel sorakoztunk fel a háta mögött, hiszen iskolánkban is támogatjuk a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és nagyon sok sportágban jeleskednek a tanulóink is.
Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogság az iskolánknak nagyon fontos.
A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Egyre több olyan rendezvény, versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
Nagyon szerettük volna a Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A most következő percekben egy olyan kiállításra látogatunk, amelynek már csak az emléke él, többek között a rádiónk segítségével. Május 22-én és 23-án rendezték meg a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében a Tokai Szent Orbán zarándoklatot, amely során a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének közbenjárását kérték a zarándokok a borvidéken élő emberekre, munkájukra és földjeikre. Az esemény egy kiállítás megnyitóval indult péntek délután. A mai adás a kiállítás megnyitó előtt készült. Maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, a Szent Orbán 1771 Egyesület alapító tagját, a Tokai Borbarátnők Társaságának elnökét. Egy szép esemény előtt beszélgetünk, kedves hölgyeim. Szent Orbán kultusza tovább él. Honnan jött az ötlet, és hogyan él tovább ez a kultusz?
Tokaj hegyalján él tovább. A Tokai Borbarátnők Társasága sok évvel ezelőtt, pontosan 2012-ben, Editkének köszönhetően, úgymond felfedezte, hogy Monokon egy elképesztően csodálatos erekje van a templom alaksorában. Egy olyan erekje, amely immáron több mint 250 éve itt van Magyarországon, pápai ajándékként került Magyarországra, és gyakorlatilag nem tud róla senki. Mi, akik Tokaj hegyalja szerelmesei vagyunk, néhány hölgy 2003-ban létrehoztunk Kulcsár Edit kezdeményezésére és azóta is elnökletével egy társaságot, a Tokai Borbarátnők Társaságát, azzal a szándékkal, hogy női szemmel, női lélekkel tegyünk Tokaj hegyalja felvirágoztatásáért. És tulajdonképpen, amikor 10 évre rá felfedeztük mondjuk így ezt a csodálatos erekét, akkor a Tokai Borbarátnők Társasága mellé állt, hogy ebből legyen egy kultusz, teremtsünk egy kultuszt, Szent Orbán kultuszát. Szent Orbánról ugye tudva levő, hogy a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok és minden, ami a szőlőhöz kötődő dolog és esemény és föld védőszentje. És Tokaj hegyalján legyen Szent Orbán kultusz. Akkor 2013-ban, ugye én már több mint 10 esztendeje, volt az első Szent Orbán zarándoklat. Akkor a teljes csonterekét, amely egy gyönyörű barokk ládában van mind a mai napig, vittük körbe Tokaj hegy alján, kérve Szent Orbán áldását földjeinkre és a munkánkra. És azóta évről évre mondhatnám azt, hogy ez a zarándoklat megtörténik. Hát közben volt egy Covid-járvány, de akkor is ünnepeltük, és dolgozunk azon, hogy a Szent Orbán tisztelete, és a tiszteletén keresztül a hitéletünk, a kulturális életünk, és hozzátesztük azt is, hogy a turisztikai fontossága a Tokaj hegyaljának is még inkább előtérbe kerüljön. Nem csak Tokaj hegyaján, Magyarországon, de hát terveink szerint az egész világon, hiszen erre szövetkeztünk, hogy ezeket az értékeket mi felmutatjuk.
És Szent Orbán pártfogását érzik is a mindennapokban Tokajhegy alján?
Természetesen nagyon érdekes, hogy még mind ez ideig, tehát ebben a században a 2013-as évjárat volt a legjobb aszus évjárat, és reméljük, hogy az idén is olyan hatékonyan fogunk imádkozni Szent Orbánhoz, hogy az idén is nagyon jó évünk lesz.
Mádon találkoztunk egy kiállítás apropóján, amely kiállítás Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás, körbevesznek bennünket a szebbnél szebb Szent Orbánt ábrázoló tárgyak. Mit lehet tudnunk erről a tárlatról?
Van köztük olyan olajfestmény, amit az egyik legismertebb erdélyi festőművész alkotott Szent Orbánról, Xantusz Géza. Ő egész templomokat dekorál, és római ösztöndíjas festő volt. Tehát nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Egyesületnek festett egy teljesen korszerű, modern Szent Orbánt, de van több Szent Orbán ábrázolás a kiállításon, tehát érdemes eljönni és megnézni itt Mádon ezt a csodálatos tárlatot.
Amely hol is látható egészen pontosan?
Pillanatnyilag a Demeter Wien borászat kiállító termében vagyunk, és a kiállítás különös érdekessége, hogy Koncsek Ildikó, a mi alapító tagunk, az esztergomi keresztény múzeum igazgatónője, tudott kölcsönözni tárgyakat erre a kiállításra.
Döntő többségében képeket, valamint szobrokat látunk magunk előtt, és
ikont,
és fotót.
Még eszembe jutott itt, miközben Editke mondta, fölmerült a római ösztöndíj, és az egyik kiállított tárgy Búza Barnának Szent Orbán szobra, és Búza Barna bácsi, hadd mondjam így, hiszen nagyon kedves barátunk volt, nagyon híres szobrászművésze az országnak. Ő az első római ösztöndíjasak között volt, még a Krébersbeck Unó idején, úgyhogy a Római Akadémián dolgozott, és hát többek között neki is van egy Szent Orbán kerámiája itt kiállítva.
Van-e a kiállított tárgyak közül kedvencük? Mindkettőjükhöz szól a kérdésem, és ha van, miért éppen az a kedvenc? Van ilyen?
Természetesen. Az én kedvencem a Petrás Mária Szent Orbánja. Petrás Máriának több kiállítást csináltunk már, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy csinált nekünk ő is egy Szent Orbánt. Tehát gyönyörű szöllők veszik körül, és nagyon-nagyon népszerű. Ez mindig ki van állítva nálunk.
Mindegyik kép és mindegyik kiállított tárgy kedvenc, úgyhogy nagyon nehéz is erre válaszolni. Inkább azt mondanám, hogy még soroljuk fel néhány művész nevét, akik elé találkozunk. Madarasi Istvánnak két szobra alkotása látható a szőlő témájából, és Editkem, átadnám neked még a szót, hogy kitartod.
És nagyon fontos gondolata ennek a kiállításnak, hogy bemutassuk, hogy ez a Szent Orbán kultusz valóságosan él. egész Magyarországon, és erre nagy segítségünk mindig Dékány Tibor, aki egy borhoz kapcsolódó fotóművész, mindenki ismeri, a Borigó szerkesztője, és egy nagyon kulturált, írástudó ember, és ő végigutazta az országot, egyszer készített nekünk egy ilyen Szent Orbán napra, tehát az országban lévő Szent Orbánt ábrázoló szobrokból egy speciális kiállítást, és néhány alkotást ebből is elhoztunk és bemutatjuk, hogy ne csak Mádról szóljon, és ne csak a tokai borvidékről, hisz már vannak megkeresések, hogy ez a csodálatos erekje, ez esetleg mondjuk az utazó erekje formájában elkerülhessen más borvidékekre is. Tehát ez a Szent Orbán kultusz szerintem él és működik.
Hol található jelenleg ez az utazó erekje?
Pillanatnyilag Monokon található, és azért készítették el Lenzsér Mezei Kata iparművésszel a tokai borbarátnők ezt az erekjét. Egyrészt a pápa látogatásra, hisz az eukarisztiai világkongresszuson ez az erekje részt vett, mert az eredeti 250 éves erekjét nem lehet annyira mozgatni. Erre mi is rájöttünk, és Lenzsér Mezei Kata készítette ennek a látogatásnak az összes iparművészeti tárgyát, tehát az ajándéktárgyakat is, a kereszteket, a dekorációt, tehát az is nagy öröm számunkra, hogy ő készítette egy utazó erekjét. Amit időnként kikölcsönzünk a templomba, az a rándoklathoz. Tehát az mindig ott van a monoki templomba, mindenki megnézheti, tehát van egy barokk hatalmas erekje, és van egy nagyon modern, kicsi utazó erekje.
Mindkettőjüket úgy mutattam be, hogy a Szent Orbán 1771 egyesület tagjai, alapító tagjai és elnöke. Mit lehet tudnunk az egyesületről?
Azért hoztuk létre ezt az egyesületet, ugye szó volt már a Tokai Borbarátnők Társaságáról, és hát az első zarándoklatok mindenképpen a Tokai Borbarátnők Társasága szervezésében történt meg, de úgy éreztük, hogy szeretnénk egy kicsit határozottabb deklarálni azt, hogy ez a kultusz egy kicsit más. Itt nagyon fontos a hitélet, a kereszténység megélése, és mindazok a küldetések, amelyeket a tokai borbarátnők megfogalmazott, de szerettük volna ezt egy kicsit más szintre, vagy más formában megvalósítani. Úgy éreztük, hogy ezt fontos deklarálni, ezért a tokai borbarátnők tagjai sorából 6-an, illetve 6 új taggal bővített létszámmal megalakítottuk azt az egyesületet, és kifejezetten ez a célunk, ez a feladatunk, hogy Szent Orbán kultuszát ápoljuk, segítsük. Ugye Szent Orbánról beszéltünk, és Monokot kell elsősorban megemlíteni, hiszen hozzá kötődik, itt található ez az erekje 1771 óta, amikor is 14. Kelemen pápa ajándékozta ezt az erekjét az akkor regnáló földesúrhoz, Andrássy István grófnak. A gróf hatalmas tisztelettel fogadta ezt a hatalmas ajándékot, hiszen egy 3. századból származó erekjéről beszélünk, tehát egy óriási értékről, és ugye az ajándékozás célja, vigyázzon a családjára, és vigyázzon Tokajhegy aljára. Andrássy gróf egy külön kápolnát építetett a tiszteletére, és nagyon méltó körülmények között tartotta, és tisztelték ezt az erekjét, és aztán nyilván a történelem úgy hozta, hogy a kastély is közkincsé vált, iskola lett az épületből, elhasználódtak a termek, stb. A lényeg az, hogy ez az erekje, hála jó Istennek, nem tűnt el a történelem zivatarába, hanem ahogy említettem, a monoki Sarlós Boldogasszony az alak sorába került, és aztán fontosnak tartottuk, hogy ezt be tudjuk mutatni. Természetesen ez egy 250 éves erekje, most már több mint 250 éves, úgyhogy restauráltatni kellett. Ezt nevezzük meg Domovári Judit kolléganőnket, aki szintén az egyesületünk tagja, restaurátor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt egyik restaurátora, az ő segítségével történt az első restaurálás. És aztán hozzáteszem azt is, hogy aztán egy nagyon csodálatos felújítása történt ennek az erekjének, Pernyák Csaba érsek atya közreműködésével, aki elszállította Egerbe, és ott egy teljes restauráson esett túl. És az egy nagyon kitüntető dolog volt, amikor 2024-ben teljes pompájában Monok visszakapta ezt a gyönyörű erekjét, és egy érseki szent mise keretében ünnepelhettük abban az évben a zarándoklat.
akkor került ez az erekje igazán méltó helyére. Ma a Csarlós Boldogasszony templomnak a szentélyébe helyezkedik el, és a mindenkori plébános, jelenleg Szemenyei Péter, a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet kapta meg.
Ha jól vettem ki, a szavaiból 12-en alapították az egyesületet, és jelenleg hány tagja van ennek az egyesületnek?
Ez egy zárt egyesület, pillanatnyilag zárt egyesület, úgyhogy 12-en vagyunk. Néha elgondolkodunk, hogy nyitunk, pártoló tagokat elfogadunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy nagyon sokakkal együttműködünk, nagyon sok szervezetet, plébániákat, énekarokat, stb. Elérünk, mozgatunk, és az a cél, hogy minél többekhez eljussunk. Így meg zárt működésbe elég hatékonyak is tudunk lenni.
A mai napon, május 22-én, pénteken készül ez a riport. 18 órakor hamarosan megnyílik a kiállítás, amikor már adásba kerül ez a riport. Természetesen az események után leszünk. Ezzel a kiállítás megnyitóval indul az idei Tokaji Szent Orbán zarándoklat ünnepélyes menete, és folytatódik a program május 23-án szombaton 11 órakor a monaki Sarlós Boldogasszony templomban bemutatott szentmisével, amikor is az utazó erekét útra bocsátják. Körmenettel, közös zarándoklattal a monaki kálváriához.
Én merem hinni, hogy mindenkinek fontos, aki itt élt Tokaj hegyalját, és hálával tartozunk a monoki vezetőknek, Szemenyei Péter atyának, aki ugye a monoki Sarlós Boldogasszony templomnak a plébánosa, de ugyanúgy hálával tartozunk a közösségnek, a templomhoz tartozó kórustagoknak, az önkormányzat vezetőjének, hiszen ez az zarándoklat közös ügyünk immár több éve. Érdekessége az idei évnek, vagy talán inkább azt mondanám, egy kicsit mássága az eddigiektől. Korábban az eddigi időpontig úgynevezett fordított zarándoklatot tettünk, ami azt jelentette, hogy Szent Orbán erekjét körbe vittük különböző településeken, és az ottani közösségeket szólítottuk meg egyenként, oda zarándokoltak az adott környékhez közeli emberek, tehát több helyszínen történt a zarándoklat, úgymond idén egy sajátos helyzet van, hiszen Pünkösd ünnepe egybeesik Szent Orbán ünnepével. Szent Orbán egyébként május 25-e a Szent Orbán nap, és arra gondoltunk, hogy nem lenne igazán jó összekeverni, meg kell élni Szent Orbán ünnepét, és meg kell élni külön Pünkös Szent ünnepét, és ezért döntöttünk úgy közösen, hogy most akkor ezt a zarándoklatot monokra sűrítjük, és ezért egyetlen szentmisét fogunk tartani, és utána együtt fogunk felzarándokolni a monoki kálvárián, további imákkal, énekekkel kérjük Jó Isten áldását és Szent Orbán áldását.
Egy kérdés erejéig visszautalok még a Szent Orbán erekje őre címre, ha fogalmazhatok így, ön is megemlítette. Egészen pontosan mit akar ez a cím, és mindig a helyi plébános kapja meg ezt a megtisztelő címet, ha fogalmazhatok így?
Én úgy gondolom, hogy ez egy valóban megtisztelő cím, hiszen rangot ad az erekjének, és rangot ad annak a plébánosnak, aki felelős ennek az erekjének a gondozás. Ezért amikor Csaba érsek atya elhatározta, hogy deklarálja, hogy ennek az erekjének van egy deklarált őre, akkor ez mindannyiunk számára egy óriási megtiszteltetés kell, hogy legyen. Elismerése annak, hogy egy hihetetlen kincs van a monoki templom birtokában, elismerése annak, hogy ez az arándoklat fontos, és hát én hiszem azt, hogy a plébánosnak, a mindenkori plébánosnak ez egy külön örömnek kell, hogy legyen, és egy feladatnak is, hogy azonosuljon, hogy neki is dolga van ennek az erekjének az éltetésével.
Idén 2026-ban, ahogy említettük is, úgy hozta a sors, hogy Pünköst szent ünnepét ünnepeljük, és utána néhány napon belül Szent Orbánra emlékezünk, de nem csak ebből a pár napból áll a katolikus szent év, hanem egész évben emlékezhetünk Szent Orbánra. Önöknek ez célja is, és ezért is alakult többek között az egyesület, hogy az ő emlékét őrizzék, ápolják. Hogyan tudná buzdítani a kedves hallgatókat? Miért érdemes Tokaj hegyaljára ellátogatniuk, és természetesen részt venniük a Szent Orbán tiszteletben?
Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom, hogy Tokaj hegyalja egy rendkívül különleges és nagyon-nagyon értékes terület a Magyarországnak. Itt egy 500 éves bolkultúra van, egy olyan márka, egy olyan hatalmas nemzeti márka, amit a világon mindenütt ismernek, hiszen a tokai borok ismerete, ugye a tokai márkanév 500 éves múltra tekint vissza. Ezt férjem szokta mondani, hogy még egy ilyen márka nincsen az országnak, amilyen múltra tekint vissza. És mindannyiunknak, Hegyaljának is, a magyar embereknek is, Magyarországnak is szüksége van arra, hogy a pozitív értékeinket felmutassuk. És szüksége van arra is, hogy a hitünket erősítsük. És itt ebben a Szent Orbán ügyben úgymond ez a kettő össze tud forni. Nekünk fontos az, hogy a világ ismerje Tokaj Hegyalját, hiszen az itteniek, az itt dolgozók ebből a földből élnek. Akkor, ha veszik a tokai borokat, ha ismerik Tokajt, ha sokan jönnek turistaként, akár Szent Orbán zarándoklatra, vagy a műemlékeket megnézni, vagy a borászatokba, az mind-mind értéket termel az ittenieknek. Én hiszem azt, hogy ezt a földet nekünk csodaként kell fölmutatni a világban.
Szent Orbán tiszteletéről beszélgetünk, és önnek fontos Szent Orbán tisztelete. Személyes életében megtapasztalta-e valahogyan, valamiként Szent Orbán közbenjárását, segítségét, védelmező oltalmát? Volt erre példa?
Nehéz erre a választ, mert konkrét dolgot nem tudok említeni. De azt mindenképpen elmondom, hogy az, hogy Tokaj hegyalja létezik, és Tokaj hegyalján tokai bor tud teremni, létrejönni, ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy hívő ember összeköti azzal, hogy az Isten áldása és a szentek áldása kíséri a munkánkat. De voltak élményeink az arándoklat során, ami nagyon érdekes volt, és azért azt kell mondjam, hogy megrázó. Ugye Szent Orbán időjárás szentje is, tehát ugye az időjárás jóslások is összekötődnek a Szent Orbán napjával. Azt mondják, hogy ha jó idő van Szent Orbán napján, akkor a termés bőséges lesz. Volt egy Szent Orbán püspök is egyébként, tehát a Szent Orbánság az több személyhez is kötődik. Ő a 4. században élt, és ő tudott parancsolni a hit szerint a természetnek. Na, ezt az bevezetőt azért mondtam, mert miközben évről évre visszük Szent Orbánt körbe a Tokaj hegyalja településein, mi sokszor tapasztaltuk azt, hogy előttünk zuhogott az eső, mögöttünk zuhogott az eső, amerre mi jártunk, sütött a nap. Például a tavalyi esztendőben Tarcalon volt egy, a tarcali kápolnánál egy nagyon szép megemlékezés, ott is szokott minden évben lenni, és reggel azon gondolkodtunk, mert nagyon-nagyon esőre állt az idő, hogy ne mondjuk el ezt a tarcali programot, mert ugye a szőlő földre kellett ott kimenni, és aztán úgy gondoltuk, hogy na majd Szent Orbán intézkedik nekünk. Ez egy nagyon bátor gondolat volt, de a lényeg, hogy nem változtattunk a programon. És mit ad a jó Isten? Csodálatos, napfényes idővel fogadott minket tarcali kápolna, végbe tudott menni a program, és mi azt gondolom, hogy határozottan, én legalábbis úgy gondolom magamról, hogy én határozottan azt éreztem, hogy ott van velünk Szent Orbán lelke is.
Végül térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk a kiállításhoz. Megnyílik most a tárlat, meddig látogatható, milyen látogatási időben, és hát mondjuk el még egyszer, hogy hol?
Szent Orbán napra készítettük ezt a kiállítást, a MÁD Bercsény utca 3-ban látogatható, és itt van körünkben Koncsek Ildikó is, aki a Keresztény Múzeum igazgatónője, és ő fogja megnyitni ezt a tárlatot.
Meddig látogatható?
Ezen a hétvégén, tehát ezen a pünkösdi hétvégén.
Köszönöm szépen önnek, önöknek a beszélgetést, és az Egyesület további munkájára Szent Orbán áldását és közbenjárását kívánom továbbra is.
Nagyon szépen köszönjük.
Az elhangzott beszélgetésben Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, az Egyesület alapító tagját, a Tokaji Borbarátnők Társaságának elnökét hallották, és végezetül Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója szólal meg. Kicsit össze vagyok zavarodva, mert melyik Orbánról van itt szó? Ha eltekintünk az örökétől, akkor is van egy pápánk, egy püspökünk legalább.
Igen, a Szent Orbán kultuszt komplexen szoktuk értelmezni. Ezt utólag a történészek szálazzák szét. Az emberek általában úgy látták a 18. századtól, hogy van egy püspök, vagy néha olyan pápásan kinéző szentjük, aki püspökként jelenik meg a ruházatát tekintve, tehát minden püspöki jelvény rajta van, pásztorbotja van, palástja van, és van egy püspök süveg a fején. De a további attribútumok, vagyis azok a jelek, amik a személyiségére utalnak, azok lehetnek esetleg még még a kehely és egy szőlőfürt, vagy egy szőlőinda, szőlőlevél van a közelében, és hát ebből két szent körvonalazódik mindenképpen. Az első, a legfontosabb, egy harmadik századi első pápák között levő vértanú pápa, akiről nagyon keveset tudunk. Megemlítik az ő nevét, azt is tudjuk, hogy valószínű a Kalisztus katakombába temették el annak idején, de olyan nagyon sokat, ennél többet a nevénél nem tudunk. De mégis fontos lehetett, hiszen utóbbi is szentként tisztelték, és van egy olyan cselekedete, vagy egy olyan hagyomány, ami szintén hozzá kötődik, miszerint ő határozta volna meg azt először, hogy mi legyen a szabályos kehely alapanyag, ami az ezüst, illetve az arany. Ez azóta is az egyházban a liturgia szabályai közé bekerült, hogy a kehely belső részét, a kupát, azt mindenképpen aranyozni kell, anélkül nem használható egy kehely szabályosan. De van egy másik szentünk is, egy az 500-as években élt püspök, akiről szintén viszonylag keveset tudunk, de őt a német és a francia területeken, a boros vidékeken kezdték el tisztelni, és aztán később elterjedt az ő kultusza. Ugye ezekhez a szentekhez erekjék, történetek, legendák kapcsolódnak, és ezek vándor motívumokká válnak, és egész Európában el fognak terjedni. A monoki erekjéről szeretnénk azt hinni, hogy kötődik akár a pápához, akár ehhez a püspökhöz, de a hozzá kapcsolódó írat alapján nagy valószínűséggel egy ókeresztény vértanú szent, aki ugyanezt a nevet viseli. Tehát nem valószínű, hogy a pápának a földi maradványait hozták volna ide. A helyi hagyományban ennek is helye volt, de legutóbbi időkben, ugye 2 évvel ezelőtt az egri érsek maga is megjelent az ünnepségen, ahol ezt a kérdést az ő egyház kormányzati hatalmával élve úgy döntötte el, hogy itt Orbán vértanúról van szó, egy Orbán nevű vértanúról, aki minden bizonnyal nem azonos a pápával.
Mennyire volt népszerű szent, Szent Orbán? Mert ugye a szőlőknek, vagy a szőlőkkel dolgozóknak több védőszentje is van.
Abból tudjuk a népszerűséget, hogy hány templomot szentelnek, hány kápolnát, hány szobrot. Jellemzően ez a szent talán nem is annyira templomokhoz kötődik, hanem a szőlőhegyi kultúrához, a kisebb kápolnákhoz, a kisebb helyekhez, vagy kisebb szobrokhoz, amelyeket a dűlőutak mentén megtalálunk, ahol megállhattak a hívek imádkozni. Nem tudom számszerűen, hogy mennyi van ebből Magyarországon, de amennyire rálátok erre, úgy tudom, hogy a legtöbb borvidéken több ilyen szobor van.
És a Keresztény Múzeumban milyen nyoma van Szent Orbán kultuszának?
Nagy táblaképük nincsen, festményünk nincsen, szobraink sincsenek, nem kerültek be, hiszen ezeknek dolguk van, valahol kápolnákban vagy földeken maradtak ezek a régebbi szobrok. Ami bekerült a gyűjteménybe, az az éremanyagból van egy nagy pápai éremgyűjteményünk, egy nagy sorozat, amely az összes pápáról tartalmaz legalább egy emlékérmet, amelyek nem biztos, hogy akkor készültek, tehát első Orbán idejéből nincsenek érmek sehol sem, hanem a 15., 16., 17. században, majd a 18. században, sőt a 19. században is készültek úgynevezett restitúciós, vagy ilyen helyreállító érmek, amelyek azokat a pápákat is megjelenítették, akikről korabeli ábra nincsen, vagy korabeli érem nem született, de hogy teljes legyen az érem sorozat, ezeket elkészítették, vagy régiek másolata alapján, vagy teljesen új konstrukcióban.
És az, amit hozott, és ide adományozott a kiállítóhelynek, az mi volt?
Egy képet hoztam, ami az Esztergomi Vár Múzeumnak egy különleges kincsét ábrázolja. Ez egy trónus, pontosabban egy töredékes, egy törött trónusnak a karfája, vagy az oldal támlájának egy részlete, ami márvány inkrusztráció, vagyis süttői vörös mészkőbe kövekkel kirakott, vagy kő illesztékekkel kirakott ábrát mutat, amin egy fiatalembert látunk, amint egy szőlő ágat metsz. Nem tudjuk pontosan az eredetét igazából, egy ritka darab, a technika az jól ismert, hiszen Esztergomban a Szent Adalbert Székesegyház ékes kapuját is ezzel a technológiával készítették, ez jelen van, meg a hasonló típusú ábrázolások jelen vannak, de nagyon sok a töredék, és kevés a hozzá kapcsolódó elérhető forrás, így többet nem tudunk róla, hogy ki készítette, vagy kinek, és az sem, hogy pontosan mikor, de az ábrázolás az egyértelmű, úgyhogy így nagyon örülünk neki, hogy egy egy ilyen nagyon régi, a szőlő munkát megjelenítő ábrázolás is a magyar művészet történetébe bekerülhetett, hogy az ismert ábrázolások között számon tarthatjuk, és most Esztergomból ezt ajándékképpen elhoztam ide Tokaj hegy aljára.
Az elmúlt percekben Koncsek Ildikót, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új adással 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan májusi litániát közvetítünk az Engri Bazilikából.